Végtelenített napok. Már arra sem emlékszem, mikor szólt hozzám utoljára. Csúnyán beleöregedett az irántam érzett gyűlöletbe. Az emlékeim javarészt elmosódtak a vele töltött idő folyamatos ismétlődése miatt. Az egyetlen tisztán érzékelhető változás az egyik napról a másikra történő hirtelen megőszülése volt. Mintha percről percre vált volna meggyötörtebbé, szomorúbbá. Erőtlen, kiszolgáltatott öregemberré aszódott, én pedig a bűntudattól néma bábbá váltam. Ő minden nap hallgatta a rádiót, ilyenkor én csak néztem őt, tudván, mint hiába szólnék. Jobb volt ez így mindkettőnknek, számára én már megszűntem létezni. Túl gyorsan elpörögtek az együtt töltött, boldognak hitt éveink. Emlékszem még a tücsök ciripelésére is, melyet az aznap már sokadszor a fülembe zihált szerelmi vallomása kísért. Emlékszem a nyitott ablakra és a nap első sugaraira, amint könyörtelenül rávilágítottak a már akkor is egyre szaporodó őszhajszálaira. ...1925. júniusában vett feleségül ez a számomra még évekig idegennek tűnő, korosodó férfi, aki akkor még őszintén szeretett. Hogy a hallgatás igenis része a boldogságnak, mellette megtanultam. Nekem senkim sem volt, amikor számára én lettem minden. Ekkor még a mellkasán feküdve aludtam el, és bár úgy hittem, ez sem tart örökké, mégis hálásan dörgölőztem melegséget és biztonságot árasztó testéhez, mellyel minden éjjel valósággal körbeölelt. Mindentől féltett, mindenkitől. Nekem lassanként már sem szabad akaratom, sem kijárásom az ő felügyelete tudta nélkül nem volt. Ez megrémített. Az eleinte jóleső törődése idővel a folytogató bezártság érzését keltette bennem. Úgy vigyázott rám, mint ahogyan már nem is férfi vigyáz az imádott nőre, sokkal inkább az állat védi így módon a zsákmányt, mely csak az övé, senki másé, melyet ő szerzett meg, és melyért vérét adta. Eképpen tehát zsákmánya voltam, mely egészen végleges elfogytáig nem lehet másé, csupán foglyulejtő évé. Bőszen hitt elvei megcáfolhatatlanságában, durva szerelmének és erőszakos védelmének rám gyakorolt jó hatásában. Az ő ideái szerint ugyanis a boldogság kulcsa a szeretett személy szó szerinti fogvatartása volt. Egy napon azonban muszáj volt elutaznia. Emlékszem, házasságkötésünk óta először hagyott magamra. Nem mondta, miért megy el, csak annyit, hogy valószínűleg 3 hétig távol lesz. Nem önszántából mondott le a foglár szerepéről, ezt világosan éreztem, fellélegeztem. Már az autóban ült, amikor ébredezni kezdtem, nem volt erőm az ablakhoz menni. Még hallottam a ropogást, amint az autó kerekei felsebzik a szűz hóréteget, mely mint fehér gyászlep elhullott egyetlen éjszaka alatt a házunk köré. Elment. Megszűnt a ropogás, a csikorgás, megszűnt a félelem is bennem. Nem féltem az egyedül léttől, mint ahogyan meg annyi magányos ember fél. Jobban féltem attól az elkerülhetetlenül közelgő pillanattól, melyről tudtam, hogy megmásíthatatlan lesz és végzetes. Emlékszem, olvadni kezdett már a hó, mely a néhány hétig tartó szabadságom beharangozójaként érkezett, amikor hirtelen kopogást hallottam. Tudtam, nem szabadna ajtót nyitnom, mégis önkéntelenül kitártam házunk ajtaját, hogy beengedjem rajta életem második nagy szerelmét. Igen, így nevezem őt, hiszen ő volt az, aki miatt meggyűlölt engem a férjem, és ő volt az, aki miatt később a hangtalan örökkévalóság börtönébe száműzettettem. Teljes ellentéte volt az általam ismert férfi mintapéldánynak. Nagy, erős vállak helyett inkább csapott, kissé nőies vállai voltak. Valójában teljes felsőteste nőies vonalúnak hatott, mint ahogyan testének arányai is. Középkorú, derékban karcsú, alacsony férfi állt előttem. Magasított cipőt viselt, és testméreténél kétszer nagyobb kabátot. Látszott rajta, hogy frusztrált, boldogtalan ember, aki inkább hallgat, csak hogy bele ne kössenek. Úgy éreztem, ő igazán meg tudna érteni engem. Emlékszem, amint ott álltunk, és hosszú másodpercekig néztük egymást szótlanul. Bár ismeretlenek voltunk egymás számára, mégis úgy tetszett, már is jobban ismerem őt, mint azt a férfit, akihez fiatal lánykoromban hozzámenni kényszerültem. Apró, sötét róka szeme volt, és a szemek gyors, cikázó mozgásába szinte beleszédültem. Kemény arccsontja, széles állkapcsa és kidudorodó, magas homloka csak még inkább hangsúlyozta nyugtalanító tekintetét. Úgy tűnt, semmit sem ért. Zavartan, folytott hangon mutatkozott be, és elmondta, miért jött. A férjemet kereste, ha jól emlékszem, valami közös megbizatásról beszélt. Nem számított rá, hogy egy asszony nyit majd ajtót neki. Tudta, hogy a férjem megnősült, azt azonban nem, hogy a feleség is abban a házban él, ahová ő hetente eljárt. Sosem találkoztunk még. Beinvitáltam. Órákon át beszélgettünk, mintha mindketten egyszerre szerettük volna bepótolni azt a sok éves hallgatást és elhallgatást, melyre rákényszerített bennünket az élet. Két hetet töltött nálam, mielőtt a férjem hazatért volna. Emlékszem, még szűk egy hetünk volt, a hó pedig teljesen elolvadt már. Napokig ki sem léptünk a házból. Bár némileg bűntudatom volt, de végül hagytam, hogy elcsábítson. Szükségem volt arra az érzésre, hogy szabadon dönthetek. Dönthetek végre a saját sorsomról és egy másik ember vágyainak beteljesüléséről. Az ő élete már a kezemben volt. Hogy a kezdeti akarat gyengessége és férfiatlansága miatt sajnáltam-e meg, vagy a férjemtől való félelmem volt az oka annak, hogy végül beleszerettem, nem tudom. Számtalanszor vallottunk szerelmet egymásnak. Az utolsó együtt töltött napon szökést terveztünk. Tudtuk, nincsen sok időnk. Mindkettőnknek akarnia kellett, de valójában már csak rajtam múlt, hogy lesz-e elég bátorságom szembeszállni a férjem erőszakos természetével, csökönyös magatartásával. Éreztem, hogy már csak egyetlen nap választ el férjem végleges hazatérésétől. Elbúcsúztunk. Másnap dél körül havas eső hullott, lehűlt a levegő. Régen nem volt már ilyen borús a délután. Befagytak az ablakok is, kint minden csupa sár volt, mintha csak megfagyott volna a világ. Az érkező kocsi búgását elnyelte a készülődő viharzaja. Hazajött hát. Amint belépett, hideg lett a szobában. Kipakolta a bőröngyeit, nem kérte, hogy segítsek. Emlékszem, amint irreálisan nagy hátát bámultam, és vastag, őszes pihékkel benőtt nyakát. Óriásnak tűnt. Néztem hatalmas kezeit, vastag, a járkálástól hol megfeszülő, hol meg elernyedő, rengő combjait. Emlékszem súlyos, határozott lépteire a csikorgó padlón. A félelemtől még hidegebb lett körülöttem a levegő. Hirtelen magához ölelt, mellkasához lapított, éreztem, megfulladok. El akartam lökni magamtól. Mintha csak megérezte volna szándékomat, ugyanolyan hirtelen kiengedett karja szorításából. Tűzifáért ment az udvarra, bizonyára érezte, halálra fagytam. Amint elhagyta a szobát, újra nem érzékeltem a külső hatásokat. Mindössze egyetlen gondolat lüktetett a tudatomban, az, hogy a megbeszélt módon véget vessek az évek óta tartó szerelmi rabságomnak. Tudtam, amint újra belép az ajtón, minden megváltozik majd. A befagyott ablaküvegen keresztül lestem, mikor jön be a házba. Emlékszem, hogy a hideg ellenére nagyon megizzadt, törülgette a homlokát. Az izzadságcseppek ráfagytak hajszálaira. Kissé imbolyogva gyűjtötte össze a fohasábokat. Elfáradt, felsóhajtott. Mint a néhány másodpercig levegő után kapkodott volna. Emlékszem, amint ezután a kabátja ujjával lesöpörte a kinti padot, és leült rá megpihenni. Azt hiszem, jobban esett neki kint ülni, mint bejönni hozzám. Ekkor már biztos voltam abban, nem csak sejti, tudja is, mi következik. Mintha szándékosan időzött volna el odakint, hogy csak később hallja meg az igazságot, azt, hogy elmúlt iránta érzett szerelmem. Elmúlt, mert másért lobbant fel újra, boldogabban és szabadabban, mint mellette valaha. Emlékszem, amint megpróbáltam helyes szavakat találni a valójában erkölcstelen tettemre. Bűntudat gyötört. Akkor azonban, amint az egyre erősödő viharban megpillantottam a padon nyugodt arccal ülő hatalmas alakot, elkapott valami furcsa, addig sosem tapasztalt, de minden érzékemet felforgató érzelem hullám. Ez a férfi, bár fogva tartott, mégis szeretett, nagyon szeretett. Nem akart nekem soha rosszat, én pedig megcsaltam őt. Sosem éreztem még akkora szerelmet iránta, mint abban a pillanatban, amikor az évek óta lelkemet nyomasztó gondolataimat megfogalmaztam. Sosem szerettem még annyira, mint abban az elrontott, a teljes életünket végérvényesen megváltoztató pillanatban. Észre sem vettem, mikor állt fel a padról, már csak az ajtó csikordulását hallottam. Már is ott állt előttem, türkis szemei kiragyogtak a hidegtől kissé rózsaszín arcából. Választanom, döntenem kellett. Eluralkodott rajtam a szabadság érzése, és a korlátozások nélküli lét lehetőségének ígérete. Gondolkodás nélkül az arcába vágtam kíméletlen mondataimat. Elmondtam mindent. Mindent elmondtam neki. Késő délután volt, 7 óra tájt. Az idő, mintha megállt volna. A fahasábok szétgurultak a szobában. Kívülről hallottam a saját hangomat. Elzsibbadtam, nem éreztem a testemet. Lelassult az idő, összetört a szíve. Tudtam, én öltem meg őt. A szemei kidüllettek, majd összerogyott és zokogott, mint egy kisgyermek. Azt hiszem, én is vele sírtam, a látásom elhomályosult. Láttam, amint összegörnyedt a földön. Én tettem ezt vele. Meggyűlölt. Fetrengve sírt, az Isten bocsánatát kérte. Nem bírtam elviselni ezt a látványt. Fölmentem a szobámba. Becsaptam magam után az ajtót, ekkor abba hagyta a sírást. Azt hiszem, éppen akkor értette meg igazán, miként éltem mellette mindaddig. Nem éreztem iránt a gyűlöletet, sokkal inkább önmagamat vetettem meg tettemért, mint sem őt. Tudtam, bűnös vagyok. Mégis volt bennem valamiféle diadalérzés, hiszen nem kértem szót, hogy beszélhessek, és nem kértem engedélyt, hogy távozhassak. Attól a perctől kezdve ugyanis megszűntem a szolgája lenni. Bár aznap éjszaka sokáig volt távol, nekem mégsem volt merszem elhagyni a házat. A bűntudat mégsem hagyott tovább lépnem. Bár mindezek után képtelen volt hozzám szólni, én mégis mellette maradtam. Nem bírta elviselni a tettemet, nem bírta látni az arcomat, sosem nézett rám többé. Összeomlásával örökre magához láncolt. El kellett fogadnom sorsomat. Végül elmosódott a múlt, elmosódott a határ a két létállapot között. Nem nehezedett rám teherként sem az idő múlása, sem a szökni vágyás gondolata. Felelősséget éreztem a férfiért, akinek talán a maradék emberi tartásán és jó indulatán múlt, hogy megtűrt maga mellett. Ekkorra azonban már azt is elfelejtettem, miként szól a hangja. A rádió jelentette az egyetlen kapcsolódási pontot számunkra a külvilággal. Repetatív napjainkba már-már mindketten beleőrültünk. Minden egyes napunk tükörképe volt az összes előző napunknak. A rádió volt az egyetlen, ami megtörte ezt a monotóniát. Néhány alkalommal, hogy valamiképp változatossá tegyem a férjemmel töltött napjaim végtelenségig ismétlődő egyhangúságát, sétára indultam. Sohasem merészkedtem túl messzire, hát ha utánam kiállt. Hallani akartam a hangját. Mindennél jobban vágytam erre. Emlékszem, a halála napján is ezen gondolat foglalkoztatott, mielőtt kiléptem házunk ajtaján. Hirtelen azonban megtorpantam. Sohasem láttam még ennyi embert a környékünkön. Jó lett volna csatlakozni hozzájuk, jó lett volna beszélgetni valamelyikükkel. Mindannyian a völgybe tartottak, oda, ahová én sosem jutottam el. Tudtam, van ott egy kis tó. A padlásszobámból egészen jól látszott a csücske. Én beértem ennyivel. Nem hagyott azonban nyugodni ennek a temérdek embernek a jelenléte, mindannyian egyszerre özönlöttek az egyébként nem túl látogatott tavacska felé. Hosszas átsorgás után végre sikerült megszólítanom egy kislányt. Gondolkodás nélkül közel jött hozzám, és mélyen a szemembe nézett. Hová igyekszik ez a sok ember? Kérdeztem. Bemondta a rádió. Válaszolta, miközben a tó irányába mutatott poros játékmaszkója fejével. Mit mondott be? Kérdeztem, de belém fagyott a szó. Puskalövés hangját hallottam abban a pillanatban, egyenesen a házunkból. Visszarohantam. A rádióban még mindig a híreket mondták, a férjem már holtan feküdt a szőnyegen. Fejbe lőtte magát. Amint a holtteste mellett álltam, hallottam, hogy a rádióban újra és újra a nevemet ismétlik. A tavacskától 200 méterre lévő különleges összetételű száraz, homokos talajba eltemetett holttestem mumifikálódott az elmúlt 15 év alatt. Nem volt nehéz azonosítani kilétemet. A nő mellé eltemetett férfitest azonosítása még folyamatban volt. Igen, kezében tartotta még a baltát, amikor bűnömről vallottam neki. Ő pedig túlságosan szeretett ahhoz, hogy ezt elviselje és lemondjon rólam. Egyetlen mozdulattal végzett velem, aztán vele is, akinek karjaiban 13-szor aludtam el boldogan. Megtalálta őt. Oly gyorsan történt mindez, meg sem éreztem a halált. Már nem fáj. Megdermedtem, amint meghallottam a hangját. Hozzám szólt most. A hátam mögött állt. Feléje fordultam. Olyan volt, mint megismerkedésünkkor. Gyere, nyújtotta felém karját. Most már megmutatom a tavacskát.